A mi atyánk második kérése. Thomas Manton igehirdetése. Az úri szent imádságból tartott hetedik prédikációja. Alapige Máté 6:10. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A szerző rövid bemutatása. Thomas Manton 1620-tól 1677-ig élt. Angol puritán egyházi személyiség. 1620. március 31-én keresztelték Anglia egy távoli délnyugati pontján Somerset területén, Lidderd Lawrence helységben. Tanulmányait az Oxfordi Egyetemen végezte, 1639-ben fejezte be. 1640-ben diakónussá avatták. A papirendbe nem lépett be soha, mert úgy vélte, megfelelő felavatásban részesült így is az igehirdetői szolgálatra. Segédlelkészként szolgált 5 évet Devon tartományában, Softonban és Colitonban. Majd 11 évet egy London melletti faluban, Stoke Nevingtonban. Itt tartotta csütörtök esti alkalmain fő prédikáció sorozatait, előbb Ézsaiás 53. részéről, majd Jakab leveléről és Judás leveléről. Egy idő alatt különleges meghívásra a parlament előtt is többször, legalább 6-szor prédikált. Részt vett a Westminsteri zsinaton is, s tagja volt annak a háromtagú bizottságnak, kik 1658-ban azt a feladatot kapták, hogy előszót írjanak a Westminsteri hitvallás második kiadásához. Cromwell Olivier lelkésze is volt, s az igehirdetésre készülő személyek kivizsgáló bizottságának tagjaként is szerepelt. 1656-ban Londonba kerül, ahol segédlelkészként igét hirdet a Westminster Abbey templomban. Egyben igen jelentős tevékenységet fejt ki, mint rektor a Covent Garden intézetnél. Eközben Cromwell meghalt, és Angliára egy igen bizonytalan időszak következett. Ez arra készítette a Mantonhoz hasonló gondolkozású presbiteriánusokat, hogy a királyság visszaállításáért küzdjenek második Károly személyében. 1660-ban másokkal együtt Brédába, Hollandiába utazott, hogy a király visszatérését kieszközölje. Károly visszatérése után Manton részt vett az úgynevezett savoyai konferencián, melyen a presbiteriánusok és kongregacionalisták az anglikán egyház hivatalos szertartás könyve felüli aggályaikat ismertették. Jegyzet. A presbiteriánus és kongregacionalista két fő protestáns irányzat Angliában, kik az anglikán egyház biblikus reformálását sürgették. De mivel a Károlypárti parlament főként Laud egy korábbi befolyásos világias püspök híveivel volt tele, ezért 1662-ben kiadták az úgynevezett alkalmazkodási törvényt, és ennek értelmében minden igehirdetőt egy anglikán püspöknek kellett felszentelnie vagy újra szentelnie. A lelkipásztoroknak le kellett mondaniuk az ünnepélyes frigyben és szövetségben tett fogadalmukról, melyet Cromwell idejében kötöttek. Hűséget kellett fogadniuk a szertartás könyv iránt, és alá kellett írniuk az anglikán egyház 39 hitvallási tételét. Mantonnak, mivel második Károlya jó viszonyban állt, fel lett ajánlva a rochesteri érsekség, de ő ezt lelkismereti okokból visszautasította. Utolsó évei igen hányatottak voltak. Az alkalmazkodási törvény a nagy kivetéshez vezetett, amikor 2000 puritán lelkipásztor hagyta ott az anglikán egyházat. 1662. augusztus 6-án Manton utolsó prédikációját tartotta a Covent kertben, zsidók 19:1 alapján. De írói munkásságát tovább folytatta, még akkor is, amikor 6 hónapra bebörtönözték, a királysággal való együttműködés megtagadása miatt. 1672-ben látott napvilágot az elnézési rendelet, melyben a Mantonhoz hasonlók engedélyt kaptak arra, hogy szűkebb körben prédikálhassanak. Ekkor Manton egy csarnokban úgynevezett reggeli gyakorlatokon rendszeresen prédikálni kezdett. Azonban a parlament egy évvel később visszavonta az engedményt. Néhány évvel később, 1677. október 18-án Manton meghalt. Felesége és három gyermeke maradt utána. Bár Manton kevésbé ismert manapság, a maga korában igen nagyra becsült volt, akárcsak John Owen s a többi puritának. Leginkább csodálatos igefejtegető prédikációi révén híres. És igen kedvelt szerző volt John Charles Ryle és Charles Haddon Spurgeon számára. Ezek mindketten a 19. században éltek, egymást kölcsönösen becsülő, erőteljes evangéliumi igehirdetők, az előbbi az anglikán, az utóbbi a baptista egyházban. Ryle püspök megszervezte és meg is valósította Manton összes műveinek kiadását 22 kötetben. Ryle így jellemezte Mantont. Olyan ember volt, aki nem tudott mondani, sem tenni, sem írni valamit, amit ne vettek volna észre. Spurgeon pedig így méltatta művéit. Az egészséges teológia hatalmas hegyét képezik. Prédikációi kortársai közül senkihez sem mérhetők. És azt is mondta, Manton nem brilliáns, de mindig éles. Nem szónokias, de erőteljes. Nem feltűnést keltő, de mélységes. Legismertebb műve Jakab levelének magyarázata. A 119. Zsoltárról tartott prédikációi több kötetet tesznek ki. A mi atyánkról 13 prédikációt írt. A most következő ezek közül a 7. prédikáció. Thomas Mantonnak az Úri Szent Imádságról tartott 7. prédikációja. Alapige Máté 6.10. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A harmadik kéréshez érkeztünk, mely igen helyesen következik az előbbiek után. Az előszóban elismerjük Isten iránti kapcsolatunkat, mi atyánk. Az első kérésben kifejezzük dicsősége iránti törődésünket. A másodikban országa utáni vágyunkat. És most akarata iránti engedelmességért esdünk. Neve és országa iránti tiszteletünk hitelességét az ő akarata iránti engedelmesség alapján ítélhetjük meg, mely nélkül sem nem szentelhetjük meg nevét, sem országának nem rendelhetjük alá magunkat. Isten országa két dolgot foglal magában, az ő uralmát felettünk, vagy a kiváltságokat, melyeket ezáltal élvezünk. Ha felettünk való uralmaként vesszük, úgy következetes kapcsolatot látunk a két kérés között. Előbb azért imádkoztunk, hogy Isten uraljon bennünket, most pedig egy engedelmes, szelíd szívért esdünk, hogy uralhasson bennünket. A kettő különbözik egymástól. Egy dolog az uralom, és más dolog az engedelmesség. Miként Máté 6.33-ban Isten országa és annak igazsága külön vannak említve. Isten országáért esdünk a második kérésben, és itt pedig annak igazságáért. Hogy Krisztus ne csak névleges fejedelem és uralkodó legyen, amint bizonyára csak az, ha a magunk akaratát cselekedjük. Minden uralkodó saját akaratát érvényesíti, és minél hatalmasabb akaratára annál nagyobb tisztelettel néznek, mint fellebbezhetetlen törvényre és szabályra. Nos, mivel Isten a legnagyobb uralkodó, illő, hogy akarata a legtökéletesebb módon teljesítessék. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ha viszont Isten országát az ő uralma alatt élvezett kiváltságokként vesszük, különösen, ha azok végső kibontakozását és beteljesedését értjük alatta, amint az írás ezt nevezi Isten országának, úgy Isten akaratának cselekvése által megyünk be az ő országába. Lásd Máté 7.21. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem a lelki hizelgés számít, hanem Isten akarata előtti igaz, szívbéli meghajlás. És erről van szó ebben a kérésben, legyen meg a te akaratod. Figyeljük meg itt a kérés lényegét és annak körülményeit. A kérés lényege, legyen meg a te akaratod. A körülmények két oldalról veendők. A hely, ahol, de valójában a személyek értendők, akik által ez akarat megvalósul, itt a földön. Aztán a mód viszonyítás alapján van megállapítva, miként a mennyben, úgy a földön is. Hadd bontsam ki először ez igéket, s aztán igyekszem meg is magyarázni őket. A kérés lényege tehát, legyen meg a te akaratod. És ebben a tárgy, amiről szó van, Isten akarata. A kérés vele kapcsolatban, hogy legyen meg. Először a kérés tárgya, a te akaratod. Isten nevére figyeltünk az első kérésben, az ő országára a másodikban, és most az ő akaratára. És itt van egy birtokos jelző, a te akaratod, minden más akarattal szemben. Isten akarata két dolgot jelenthet. Egyrészt vagy az ő végzését a jövő eseményekre nézve, vagy másként azt az akaratot, amit kijelentett a mi kötelességünk felől, az ő szándékolt vagy parancsolt akaratát. Az elsőről van szó Róma 9.19-ben, az ő akaratának kicsoda állhat ellene, vagyis az ő elrendelésének, tanácsvégzésének. A másodikról, az ő kijelentett tetszéséről, amit feladatul ró ránk, beszél 1 Tesszalonika 4.3. Ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Itt az akarat nem az ő végzésére, tervére vonatkozik, hanem az ő törvényére, kijelentett tetszésére. Tehát nem Isten végzéséről vagy titkos akaratáról van itt szó. Honnan tudjuk ezt? Isten titkos akaratát mi nem ismerjük, ezért hogyan teljesíthetjük azt a földön? Annak mindenki alá van vetve, az elvetettek és az ördögök is. De itt e kérésben olyan akaratról van szó, melyet cselekedni kell, miként azt a jó angyalok teszik. Aztán mi anélkül, hogy vétkeznénk, akarhatjuk azt, amit Isten titkos akarata folytán nem akar. Mint például egy beteg szülő életét, amiről Isten úgy határozott, hogy ő elveszi. Sőt, egy ember teljesítheti az Isten titkos akaratát, és mégis elveszhet örökre, mint Judás és még sokan mások, akik áthágják az ő parancsolatait, és mégis csak az ő elrendelt végzését töltik be, vagyis csak azt teszik, amit Isten előre elhatározott, hogy meglegyen, az ő titkos szándéka szerint. Amint az ige mondja, Cselekedetek 4.28-ban, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Az Úr Jézus megfeszítő emberek. Ezért mondom, hogy itt nem az ő titkos akaratát írti az ige, hanem Isten kijelentett akaratát. Hadd tegyek itt még egy megkülönböztetést. Isten akarata kétféleképpen van kijelentve, az ő igéjében és az ő munkáiban. Az egyik, hogy általunk legyen meg, a másik, hogy rajtunk teljesüljön. Az egyik, Isten akarata mi felőlünk, velünk kapcsolatban. A másik, Isten akarata bennünk, és mi általunk kell meglegyen. Az egyik elkészíti aktív engedelmességünk útját, a másik pedig passzív engedelmességünk útját. Aktív engedelmességünk az ő törvényeire és parancsolataira figyel. Passzív engedelmességünk pedig az ő gondviselésére, sorsunk intézésére. Engedelmességet tanúsítunk egyformán mindkét vonatkozásban. A tűrésben épp úgy, mint a megszentelődésben. Mert ahogy a megszentelődésben elismerjük Istent, mint törvényadónkat, úgy a béketűrésben elismerjük őt, mint legfőbb urunkat, ki ural és intéz minden eseményt és dolgot, ami csak velünk történik-e világon. Az egyikben azt kérjük, hogy semmi, ami Istentől származik, ne keltsen illetlen indulatot bennünk. A másikban azt kérjük, hogy semmi, ami tőlünk származik, ne gerjessze fel Istent, helytelen eljárásunk, illetve magaviseletünk miatt. Főként a másodikért imádkozunk itt, vagyis, hogy teljesíthessük az ő akaratát, amint azt igéjében elénk tárta. De azért a másik oldal sincs egészen kizárva. Bizonyíték erre, hogy a szentek az igében Isten sorsintéző gondviselése alatti meghajlásokat e kéréssel igen egyező szavakkal fejezik ki. Mint például azok a hívők, akik mikor látták, hogy Isten elhatározta, hogy Pál Jeruzsálembe utazzon, amikor ő a lélektől kényszerítve haladt előre, noha látták a fennálló veszélyeket, s mélyen átéreztik a vesztességet, mi őket az ő eltávozásával érné, mégis ezt mondták, legyen meg az Úrnak akaratja. Cselekedetek 21.14. És maga Krisztus is haláltusájában így imádkozott, Máté 26.39. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Lukács 22.42. Úgyhogy mind az egyikért, mind a másikért is imádkozunk, noha egy világos különbséggel, és pedig úgy, hogy aktív engedelmességünk feltétel nélküli kell legyen. Nem is gondolva vagy vágyva arra, hogy Isten parancsolatai bárcsak visszavonatnának. Azt nem szabad óhajtanunk, hogy Isten törvényei hatálytalanítassanak, s eltörölje kibocsátott rendeléseit. Azt azonban feltételesen kívánhatjuk, hogy Isten, ha jónak látja, vegye le rólunk a nyomorúságot, s azt a megpróbáltatást, mit gondviselése ránk mért. Az ő parancsolatai nem nehezek önmagukban, 1. János 5.3 szerint. Mégis a csapások, fenyítékek természetük szerint keservesek, Zsidók 12.11. Kívánhatjuk és kell kívánjuk Isten törvényének mélyebb ismeretét, de nem kell kívánnunk mélyebb megpróbáltatásokat. Az egyik abszolút módon sokkal szükségesebb, mint a másik. Nem csak készséggel kell engedelmeskednünk, hanem szeretnünk kell Isten parancsolatait, szívünkben nagyra becsülve őket, még a szabadságnál is többre tartva azokat. De kétlem, hogy így kell gondolkoznunk a megpróbáltatásainkról is, hogy a szabadságnál és felmentésnél, s természetes jólétünknél jobban kellene szeretnünk őket. Íme látjátok tehát, mit értünk Isten akarata alatt, ami elmélkedésünk tárgyát képezi. Aztán itt van egy birtokos jelző, a te akaratod, szembeállítva a mi akaratunkkal, a sátán és az emberek akaratával. Szembe van állítva a mi akaratunkkal, mely a legkevélyebb ellensége Krisztusnak ezen a földön, és minden bajnak oka, ami csak ér bennünket. A nagy csata köztünk és Isten között ez, hogy kinek az akarata érvényesüljön, Istené vagy a miénk. Minden bűnben mellőzzük Isten akaratát, és a miénket ültetjük trónra. Megvetjük Isten beszédét, 2 Sámuel 12.9 szerint. Nem nyíltan és kifejezetten? Dávid sem úgy vetette meg Isten parancsát, hogy félre vele ostoba törvény, hanem szükségszerű értelmezésekkel lefokozzuk Isten törvényét, s a magunkét érvényesítjük. Ezért, amikor azt kérjük, hogy Isten akarata legyen meg, lényegében lemondunk saját akaratunkról, a testnek és elmének azon akaratjáról, melyről az apostol beszél Efézus 2.3-ban. Így van a görögben. Testnek és elmének akaratja. A lélek nem újul meg addig, míg az akarat meg nem újítatik, míg össze nem töretik. És ezért az önmegtagadás a kereszténység egyik alapvető tényezőjét képezi, ami akaratunknak megtagadása. Az akarat az a rész, mely vezérli a lelket. Habár az új természet az elmével, az értelem megújulásával kezdődik, mégis nem jut semmilyen teljességre, nem formálódik ki mindaddig, míg az akarat alá nem vettetik Istennek, amíg a kegyelem urá nem lesz a szívben. Ha valaki egy kiszárított állatbőre lép, annak egyik vagy másik oldala hajlamos a felhajlásra, míg be nem áll a közepére. Így, amíg a kegyelem meg nem állapodik a szívben, a romlottság vissza fog vágni. Amikor a madár szárnyát levágják, többé nem tud repülni. Így, amikor az akarat le lett igázva, akkor elkezdődik a kegyelem munkája. Az elme a tanácsadó, de az akarat az uralkodó és fejedelem, mely kormányozza és vezeti a lelket. Továbbá megállapítható, hogy az akarat romlottabb, mint az elme. Az elmének van egy kis világossága, és képes olykor Isten oldalára állni, jó dolgokat sugalva. De az akarat sokkal jobban gyűlöli és utálja Istent, mint amennyire az értelem tudatlan felőle. Lelkismeretünkben gyakran meggyőzhetünk, de akaratunk mégsem fordul meg. Ezért ez a fő dolog, hogy romlott akaratunk alávettessék Istennek. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Továbbá Isten akarata szembe van itt állítva a sátán akaratával. A mi kívánságainkat a sátán kívánságainak nevezi az írás. János 8.44. Ti a ti atyátok az ördög kívánságait akarjátok teljesíteni. Őtőle erednek, és ő gerjeszti őket. A pokol nagy kísértete nemzi azokat az utálatos kőköket és utálatos sarjadékokat. Így 2 Timóteus 2.16-ban a Szentlélek azt mondja a testi emberekről, hogy foglyul ejtetnek a sátántól, hogy az ő akaratát és tetszését teljesítsék. Angol fordítás. A gonosz emberek a sátán rendelkezésére állnak, és az ő akaratát teljesítik. Az ördög mihelyt egy ilyen kívánságot támaszt, az ember azonnal enged annak. Az ördög az ilyen vágyakat az ő mesterkedéseivel és fondorlataival támasztja, és gondja van rá, hogy egy ilyen kívánság igen erőteljes legyen ilyenkor. Az ember a sátán akaratától van vezetve. Nos, amikor azt mondjuk, legyen meg a te akaratod, Isten kegyelmét kívánjuk, hogy ne hangolódhassunk rá az ördög indításaira. Aztán a te akaratod kifejezés szemben áll az emberek akaratával. 1 Péter 4.2-ben mondja az ige, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljetek. Nem az emberek akarata szerint, hanem Isten akarata szerint. Természeti állapotunkban hajlunk az emberek kívánságára és modorára, érdekünk állása szerint. És ezért nem kevés önmegtagadást igényel, hogy megszűnjünk az emberek tetszését keresni. Azok szokásaira és véleményére ügyelni, akiktől félünk, s akikre számítunk. S amíg nem szűnünk meg emberekre építeni, hasztalan mondjuk, hogy Istent szolgáljuk. Ennyit a tárgyról, mely kérésünk lényegét képezi, a te akaratod. Másodszor itt van maga a kérés, legyen meg. Mit értünk ez alatt, mikor azt mondjuk, legyen meg? Egy olyan szívér testünk, hogy ezt megtehessük. 5 Mózes 5.29 szerint, ó, bár csak olyan lenne az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben. Nem elég egyszerűen ráadnunk magunkat Isten parancsolatainak teljesítésére, hanem szereznünk kell egy új, megszentelt szívet. Továbbá jó belátást kérünk annak cselekvésére. Zsoltár 119.10 szerint, taníts engem akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. Azt kérjük, hogy Isten oktasson minket, és vezessen előre az ő akaratának való engedelmességben. És kérünk erőt és készséget ennek megtevésére. Így mondja az ige, Zsidók 13.21-ben, a békesség Istene, örök szövetség vére által, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát. Erőt kérünk tehát, hogy azt tegyük, ami kedves az ő szemei előtt. A mi akaratunkban kettős gonoszság van. Egyrészt ellentétben áll, ellenkezik Isten akaratával. Róma 8.7. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És másrészt erősen hajlik más dolgokra. És ezt természete szerint és gonosz megszokás szerint is teszi. Van egy ellenségeskedés Istennel szemben, mely a bűnös természetéhez tartozik, és egy másik, mely megszokás által egyre fokozódik. És ezért Isten kell adjon nekünk egy olyan szívet, mely cselekedje az ő akaratát, és úgy szintén ő kell adjon jó belátást és erőt. Eként Istennek kell elvonnia minket más dolgoktól, és ez a szív körülmetélésének van nevezve. 5 Mózes 36. Ki kell vonnia minket a bűnből, és úgy szintén előre kell vonnia, tovább az ő útján. Amint lemetéli az előbőrt, a testiséget, mely szívünkhöz tapad és arra hajt, hogy saját akaratunkat keressük a gyönyörök, a mulandó dicsőség és gazdagság hajhászásában, így von az Úr magához bennünket. Énekeinek 1-4. Vonj engem utánad, hadd fussunk! Nézzük meg most másodszor a kérés körülményeit. Mint a mennyben, úgy a földön is. Először előttünk van a hely, melyben úgy szintén a személyek is jelezve vannak. A földön, vagyis azon emberek által, akik a földön élnek. Miért van ez említve a földön? A föld a mi gyakorló helyünk, és ahol vizsgázunk, és most van az ideje, hogy önmegtagadást és Isten iránti engedelmességet tanúsítsunk, hogy a magunk akaratát megtagadjuk, és cselekedjük az Isten akaratát. János 17.4. Dicsőítettelek téged a földön. Ez olyan munka, amit nem szabad félbehagynunk, míg a mennybe nem érünk. Ennek cselekvése ott már nem lesz annyira dicséretes, hisz ott semmi sem akadályoz benne, nem lesznek próbák, sem zaklatások. De itt dicsőítettelek téged a földön, ahol oly kevesen törődnek ezzel, s ahol oly sok kísértés van, és sok minden elterelni igyekszik minket ettől. Továbbá a föld az egyetlen hely, ahol ez a dolog elkezdődhet. S el kell kezdődjék, mert másként sohasem valósul meg ezután. Példa erre bármi, ami csak Isten akarata. Itt kell hinnünk, mert másként sohasem élvezzük a földön a békességet. Lukács 2.14 szerint. Most Isten felkínálja a kegyelmet, és most kell kijönnünk bűneinkből, és elfogadnunk Krisztust arra a célra, melyre Isten őt rendelte. Itt kell megszentelődnünk, mert másként örökre tisztátalanok leszünk. A gabona a mezőn terem, de a csűrökben tárolják. Most van az ideje, hogy törődjünk-e munkával ezen a földön. Továbbá azért van ez így említve, hogy míg e földön vagyunk, vágyakozhassunk a ma boldog állapotra, mely a mennyben lesz részünk, ahol tökéletesen szolgálhatjuk Istent. Ezért Krisztus ebben az imádságban azt akarja, hogy belegondoljunk, miként dicsőítik Istent, és miként engedelmeskednek neki ott, hogy szívből vágyjunk a ma tökéletes állapot után, amikor minden fáradtság és akadály nélkül fogjuk mi is őt szolgálni. Továbbá azért a földön, hogy kitűnjék, hogy mi nem a más világon levőkért imádkozunk, hanem azokért, akik a földön vannak. Nem az eltávozott szentekért imádkozunk. Ők már minden veszélyen kívül vannak, imáinkat pedig mögöttük hagyták, hisz elérték végső tökéletes állapotjukat. Nem a holtakért imádkozunk, hanem az élőkért. Ennyit az első körülményről e kéréssel kapcsolatban, a helyet illetően. Másodszor nem marad más hátra, csak az utolsó, és ez a mód, ahogy a dolognak meg kell történnie, mint a mennyben. Krizosztomusz, aranyszájú Szent János megjegyzi, hogy ez a záradék vonatkoztatható az előző kérésekre együttesen. Szenteltessék meg a neved a földön, mint a mennyben. jöjjön el országod e földre, mint ahogy virágzik a mennyben. De leginkább bizonyára a szóban forgó kérdésre érvényes. De hogyan kell ezt érteni? Hogyan engedelmeskednek Istennek a mennyben? Az írásban három égről olvasunk, a levegő égről, a csillagos égről és az egeknek egeiről. Mindegyikben Isten akarata érvényesül. Istenek engedelmeskednek az alsó égben. Ezt láthatjátok Zsoltárok 148:8-ban. Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszik. A szelek, viharok és mindazon dolgok, melyek a legzavarosabbaknak, kormányozhatatlanoknak tűnnek, mintha zavart okozanak a természetben, mind Isten irányítása alatt állnak. Aztán a csillagos égben az égi testekről ezt olvassuk, ugyanitt, 6. vers, örök időre állította fel őket, törvényt szabott és nem tér el attól. Isten törvénye és rendelése alatt állnak. Nem fejetlenül, különcködően haladnak, nem térnek le pályájukról. A nap felkél és tudja pontosan megszabott útját. De főképpen az egeknek egeire van itt utalás, ahol vannak az angyalok és üdvözült lelkek, és ezek Istennek tökéletesen engedelmeskednek. Lásd, Zsoltár 103:21. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Az angyalok teljesítik az ő parancsait, és hallgatnak az ő rendeletének szavára. Készen állnak Isten rendelkezésére, hogy ide-oda küldje őket, akár le, akár fel, hogy felszálljanak vagy leszálljanak, amint Istentől megbízást kapnak. Így, erre utalva mondja Krisztus, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. De itt hadd tegyük fel ismét a kérdést, miért van ez hozzátéve, mint a mennyben is? Először is azért, hogy megédesítse Isten akarata előtti meghajlásunkat. Mi itt a földön nem vagyunk keményebb törvény és elvárás alatt, mint ők a mennyben. Az angyalok nem önrendelkező lények. Az emberek felett számos kiváltsággal kitűnnek, de nincsenek felmentve az Isten iránti hódolat és kötelezettség adól. Felmentést kaptak és szabadok a nyomorúságtól, betegségtől, gyengeségtől és az evés-ivás szükségszerűségétől, s a testnek mindazon zaklatásától és bajaitól, melyeknek mi alá vagyunk vetve. De nincsenek felmentve Isten akaratától, hanem engedelmeskednek az ő parancsainak, hallgatván az ő rendeletének szavára. A mennynek ezen udvaroncai Isten szolgái, és a mi társaink, ugyanazon engedelmességben. Senki sem túl nagy az Istennek való engedelmességhez. Az angyalok, akik hatalmas erejűek, engedelmeskednek az ő akaratának, s így kell mi is tegyünk. Szent félelemmel és rettenettel követik az ő akaratát, hogy a legkisebb mértékben se sértsék meg őt. Mert azt olvassuk Mihályról, az arkangyalról, Judás 9. vers, hogy mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá, dorgáljon meg téged az Úr. Nem volt mersze csak egy illetlen vagy kemény szót sem mondani, amire nem kapott megbízatást, sem olyasmit tenni, ami Isten előtt helytelen. Továbbá, amint megédesíti engedelmességünket, úgy felfedi ez engedelmesség észszerűségét is. Mindannyian vágyunk az angyalok boldogságára, és ezért bizonyára közösséget kell vállalnunk velük kötelességükben. Épp úgy kell követnünk szentségük példáját. Ha vágyunk velük lenni közösségben a dicsőségben, úgy közösségben kell legyünk velük a kegyelemben, kegyelmi erényekben, áldott jellemvonásokban is. Máté 22:30-ban azt olvassuk, hogy Isten angyalaihoz leszünk hasonlók. Azt a dicsőséget és boldogságot keressük, amelyet ők élveznek, hogy az Úr előtt álljunk és az ő arcát szemléljük, mert ez az ő boldogságuk. És bizonyára, ha szeretnénk az angyalok jutalmában részesülni, amiután e földön vágyakozunk és tekintünk, úgy épp olyan fontos, hogy tegyük az angyalok munkáját, és az ő kézírásukat utánozzuk. Aztán Krisztus azért használta ezt a hasonlítást, hogy nehogy eltévedjünk egy alacsony szintű példa folytán. Mennyire hajlamosak vagyunk a közvéleményhez alkalmazkodni, és egy könnyű és olcsó engedelmességet felvenni. Lukács 18.11. Mint az, aki nagy önbizalommal mondta, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Most, hogy kevés jó példa van a világon, és azoknak is, akik előttünk vannak, megvannak a foltjaik és hibáik, és igen hajlamosak a rosszra, és ezért könnyen félrevezethetők vagyunk, nos, ezért Krisztus fel akart minket emelni, hogy egy mennyei, fenséges, égi példa után nézzünk. Az angyali tökéletességet állítja elénk példának és mintaképnek. Aki egy csillagra céloz, bizonyára magasabbra fog lőni, mint az, aki csak egy cseljét vesz célba. Bizonyára minél magasabb a példa, akire felnézünk, annál tökéletesebb lesz engedelmességünk. A gonoszok úgy vélik, hogy a vallásban bármi is elég, akármilyen kicsi legyen is az. De az istenfélők nem tudják így könnyen megnyugtatni magukat, ők törekszenek, igyekeznek többre és még többre. Továbbá azért mondta ezt Krisztus, hogy tanítson minket, nem csak a mennyiség, hanem főleg a minőség kell szemünk előtt legyen. Nem csak arra kell ügyeljünk, amit teszünk, hanem arra is, hogy milyen módon engedelmeskedünk Istennek. Ezért Krisztus nem csak azt tanítja, így imádkozzatok, legyen meg a te akaratod, hanem miként a mennyben, olyan módon. Hanem úgy szintén annak módját is, hogy ne csak jót tegyünk, hanem jól is tegyük azt. Ennek a jelzőnek minden cselekvésünkön koronaként ott kell ékeskednie. Vigyáznunk kell a szívünkre, milyen lelkülettel végezzük kötelességünket. Példabeszédek 16.2. Az Úr a lelkeket vizsgálja. Ez az, amit ő a szent mérleg serpenyőbe helyez. Milyen lélekkel, milyen szívvel végezzük a munkát. Ez a döntő és mérvadó. Már most, hogy ne csak az engedelmesség dolgára ügyeljünk, hanem annak módjára is, ahogy azt végezzük, ezért tárja Krisztus elénke mintaképet. Ellenvetés. De lehet azt mondod erre, ami engedelmességünkhöz sok hiba és gyengeség tapad. Ezért hogyan szolgálhatjuk mi Istent úgy, mint az angyalok a mennyben? Hogyan meríthetünk vigaszt engedelmességünkből, ha ilyen magas a mércénk? Ezt felelem. Ha nem tehetjük is olyan mértékben, de tennünk kell olyan módon. Ha nem lesz is éppen olyan minőségű, mégis kell legyen bizonyos hasonlóság és megfelelőség. Engedelmességünk nem szabad különbözzön természetben és módban azokétól, akik Istent a mennyben szolgálják. Még ha fokozatban és osztályzatban nem éri is el az ő példájuk szintjét. Aztán, ha bár nem jutunk el erre a tökéletességre ebben az életben, mégis törekednünk kell utána, vágyakoznunk és imádkoznunk kell érte. Célként ez legyen előtted, s ne elégedj meg renyhén valamilyen alacsony fokú engedelmességgel, hanem a legmagasabbra törekedj. És vágyakozz utána, eljön az idő, amikor tökéletesek leszünk, amikor nem csak az angyalokhoz leszünk hasonlók, hanem olyanok leszünk, mint Krisztus, olyanok leszünk, mint ő. 1. János 3.2. És mi imádkozunk azért a földön, aminek beteljesedését a mennyben várjuk. Imádkozunk azért, amit a végső, beteljesedett állapottól várunk, amikor Isten angyalaihoz leszünk hasonlók, és tökéletesen fogjuk tenni az ő akaratát. Elérkeztem az igehirdetés fő pontjaihoz. Három dolgot fogok kiemelni. 1. Akik Istent atyuknak vallják, és az ő dicsősége és országa iránt tiszteletet mutatnak, azokat igen komolyan kell érdekelje, hogy akarata e földön meglegyen. 2. Az Úr az, aki adja, hogy akarjuk és cselekedjük azon dolgokat, melyek kedvesek az ő szemében. 3. Isten nem csak erre néz, hogy akarata teljesüljön, hanem a módra is, ahogy az történik.